téged végtelen. Atyám, nagyisten, elhat a mélybe s az egek fölé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az élet ajándék, ez a mottója az idén 53. alkalommal Washingtonban megrendezett életvédő felvonulásnak. A pénteken tartott esemény résztvevőinek 14. Leó pápa üzenetet küldött, amelyben különösen a fiatalokat buzdította arra, hogy továbbra is törekedjenek annak biztosítására, hogy az életet minden szakaszában tiszteletben tartsák. A Szentatya üzenetében lelki közelségéről biztosította a 2026-os washingtoni felvonulás az életért több ezer résztvevőjét. A menet a világ legnagyobb emberi jogi demonstrációja, amelyet az abortusz ellen és az életvédelmében szerveznek minden évben az Egyesült Államok fővárosában, írja a Magyar Kurír. Az Európai Unió tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz importját az Unióba, közölte az EU tagországok kormányainak képviselőit magában foglaló brüsszeli testület. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala is tilos lesz tehát az EU-ban, meghatározott menetrend szerint. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gázimportját 2027-től megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egy hangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa is, ezen a héten indul a postázás, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs arra bíztat, üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk Ukrajnának. Tel Avivban tárgyalnak Magyarország biztonságának további erősítéséért, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén, a világ egyik legfejlettebb haditechnológiával rendelkezik, írta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport, mondta az energiaügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többlet költségeit. Lantos Csaba közölte, még nem ért véget a hónap, így pontos szám nincs arról, mennyivel növekedett a gáz, az áram és a távhőfogyasztás. A becslések szerint a földgáznál mintegy 30%-kal. A jedlikányos energetikai program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia és hőtermelő rendszerek kialakítását, a pályázatokat első ütemben már be lehet nyújtani, közölte az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható, a kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel 41 milliárd forinttal segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöld gazdaság húzó ágazatává váljon, ismertette a tárca. A kormány konzulátus nyitott Thesszalonikiben az ott nyaraló magyarok ügyintézésének megkönnyítése érdekében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez immár az ötödik helyszín, ahol a magyar és a szerb külképviselet egy helyen működik, tette hozzá Szijjártó Péter a Görögvárosban. Március 31-től kezdődően naponta üzemelteti a Brassó-Budapest repülőjáratát a Wizz Air, közölte a Brassó-Vidombák nemzetközi repülőtér. A légitársaság 2024 nyarán indított el a járatot, tavaly októbertől a korábbi heti 3 útról már heti 4-re növelték a gyakoriságát. A dél-erdélyi repülőtér közölte, hogy január 28-ától Rómába is indít járatot heti 3 felszállással, június 1-től pedig a Nürnbergbe tartó járat is többször heti 6 alkalommal közlekedik. Javul a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei volánszolgáltatás színvonala, a fejlesztésben alvállalkozók segíthetik majd a MÁV csoportot, olvasható a társaság vezérigazgatójának Facebook bejegyzésében. Hegyi Zsolt ismertetése szerint megjelent a közbeszerzési hirdetmény, 230 új jármű kapcsolódhat be hamarosan. Az utasok ugyanolyan jeggyel vagy bérlettel változatlan menetrendben közlekedhetnek, az alvállalkozóknak, a volános munkavállalókat is legalább az addigiaknak megfelelő feltételekkel kell foglalkoztatniuk. Befejeződött a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató Nonprofit Kft. Komplex beruházási programja. A szervezet 305 millió forint támogatásban részesült a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési programból. A 4 éven át tartó beruházás részeként egy olyan mini borászati látványüzemet készítettek, amelyben bemutatható, hogy hogyan fejlődtek a hagyományos tokai bor különlegességek készítéséhez használt eszközök és gépek a kezdetektől napjainkig. A fejlesztés részeként egyebek mellett szálláshelyeket is kialakítottak. Végül az időjárásról. A reggeli 5 foltok feloszlása után már kitisztul az ég, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és +2 fok között, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 7. részét Törőcsik Franciska olvassa fel.
A dohányzó asztalon, mintha csak kigyulladt volna, a napfénytől felragyog az apró üvegszobor. Egy fiú megaludja. Úgy vakít, hogy a papa visszadob rá egy újságlapot. Ekkor a mama tényleg megérkezik a kakaóval. Csak egy bögre van a kezében. Vera meglepődik, hogy az ő karamellás tejét nem hozza, ellenben felbontotta a vaníliás karikát, ami szigorúan a Veráé. Abból más nem ehet, csak ha szépen kéri. Kibontani pedig egyáltalán nem bonthatja ki senki. Az az ő territóriuma. Egy pillanatig féltékenységet érez, hiszen az az övé. De hogy a tányér József elé kerül, elmúlik a rossz érzés. József csak meg akarta tudni, hogy jól vagy-e, mondja a papa. És a dohányzó asztalra dobja a többi újságlapot is. Vera bólint. Ha már ilyen felelőtlen voltál. Ilyet nem mondtam, tiltakozik József. Most egy kicsit olyan a hangja, mint szokott, például amikor a mentőssel beszélt tegnap. A papa elneveti magát. No hát, milyen hősies védelmeződ akadt. Vera nem tehet róla. Ezt már nem kellett volna, gondolja Vera, és érzi, hogy egészen elpirul, még a füle is ég. Itt a karamellás tej, kiáltja a mama a konyhából, és most azonnal meg is jelenik vele. Ránéz. Elmosolyodik, és nem teszi le a bögrét az asztal túloldalán, ahogy szokta, hanem megkerüli, oda jön vele hozzá, Vera elé áll, a kezébe adja az illatos tejet, és amikor Vera elveszi a bögrét, a mama a hideg kezével többször is végig simítja az arcát mindkét oldalon. Verának nincs ereje gondolkodni, mi történik itt. Egészen össze van zavarodva, hullámoznak benne az érzések. A hűvös érintéstől enyhül az arcbőrén a pír. A mama hihetetlenül ügyes, még mindig ott áll és takarja őt. És ekkor nem is tudja miért, az jut eszébe, hogy reméli, még sokáig nem kell felnőttnek lennie, mert a felnőtteknél minden olyan borzasztóan bonyolult. Nem akartok kicsit játszani? Kérdezi a mama. Vera annyira megrémül, hogy csuklik egyet. Éppen tátva van a szája, ezért nagyot hukkant. Így nevezik a mamával a csuklás hangját, úgy érzi, elsüllyed szégyenében. De ezzel együtt megint feltámad benne a harag. Dühös önmagára, elég már ebből a folytonos remegésből, félelemből, zsibbadságból. A hukkanás után csönd lesz. Egyszerre tör ki mindenkiből a nevetés. Egy perc múlva Vera úgy vonul a szobája felé, mint akit kivégezni visznek. El sem tudja képzelni, mit fognak ők ott ketten csinálni. Mivel játszhatnának? József nagy fiú, neki meg csak lányos dolgai vannak. József is hallgat, zavarban van. de ahogy beérnek, meglátja a polcon a bűvös kockát. Te mikorra tudnád kirakni? Kérdezi, és lopva a szemébe néz. Soha napjára, feleli Vera. A fiú nem érti a szót. Milyen furcsa. Azelőtt fel sem tűnt neki. Ma meg már másodszorra látja Józsefen, hogy nem magyar. Hát igazából, vallja be Vera, még nem sikerült kiraknom soha. Leülnek az ágyra. Vera megpróbálja észrevétlenül a földre lökni kis bocót és nagy bocót is, nehogy a fiú meglássa, hogy öltöztetős tehenekkel alszik. Ezen később sokat nevetnek. József úgy tudja kigúnyolni, hogy nem fáj, hanem nevetni kell rajta. Eljátsza, hogyan csinálta. Vera ezután majdnem megmutatja a tehenek ruháit is, a mamája mindkét bocinak vart váltást. Vera kihúzza a fiókot, és már megfogja a kicsi, csinos holmikat, amikor megérzi, ez nem lenne jó ötlet, hiszen akkor József biztosan át akarja majd öltöztetni őket, és Vera szégyelné, ha a fiú meztelenül látná a teheneket, ezért inkább visszatolja a fiókot. József szerencsére nem figyel, bábozni kezd. Ő lesz a nagy bocó és a kis bocó is. Aztán Vera átveszi a kicsi szerepét. Megint folyton nevetni kell, és egyszer csak bejön a mama, hogy kész az ebéd. Vera nem hisz a fülének, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő. József felpattan, hogy ő ebédre nem maradhat. A papája megparancsolta, hogy addigra haza kell érnie. Vera esdeklőn a mamára néz, most olyan jó. József egyszerűen nem mehet el. De a mama úgy csinál, mintha nem venné észre, pedig ő tisztán látja, hogy észrevette. Mégis azt mondja fahangon, hogy akkor nem tartóztatja. Arra kéri Verát, kísérje ki a fiút. A lány még megpróbálja. Nyúlós, vékony hangja van. Nyöszörgés ez inkább, de a mama erre sem reagál. Muszáj mennem, mondja József. Vera nem érti, hogy miért, és szinte fáj, annyira szomorú. József búcsúzáskor, mielőtt visszaadná, az arcához nyomja a nagy bocót, ne búsulj, kicsi lány, mondja. És benne ettől szétárad a forróság. Így hívta a gödör mélyén is, és ennél szebben még soha nem szólította senki. Elmosolyodik, aztán csak áll a kapu előtt, integet. Néz a fiú után. József egy idő után sajnos nem fordul vissza, ami borzalmas érzés. De aztán a végén szerencsére a sarokról visszainteget. A mama kijön érte. Elég lesz már a búcsúzkodásból, kacsint rá. Vera átöleli, megszorítja a derekát, ilyen okos mamája senkinek nincs a világon. A konyhában már gőzölög a paradicsomleves. A papa színültig szedi a tányérját, és úgy megborsozza, hogy alig látszik a színe. A mama zsörtölődik, hogy ki fogja lötyögtetni, ezerszer kérte, hogy inkább szedjen többször, és ne merje ennyire teli a tányért. Ebben a pillanatban a papa ki is lötyögteti a levest az abroszra. Minden olyan jó és ismerős, mint szokott, és valahogy mégis teljesen más. Hétfőn az iskola előtt, amikor a mama elköszönt tőle, nem megy be mindjárt. Nézi, ahogy a hősök kapuján túl a szél kergeti a leveleket. Mindkét irányban megvár egy villamost, a pályaudvar felől sokára jön. A kapu ügyeletes úttörő meg is kérdezi, hogy valami baj van-e. Vera csak a kezével int, hogy semmi. Erre később elég büszke, ügyes volt. Nem úgy volt felnőttes, ahogy Sári szokta csinálni, hanem valóban, ahogy Sára néni. Ősszag van. Sőt, lehet, hogy inkább kicsit tél. A sugárúton nagy kerekes talicskákba seprik a leveleket. Milyen jó lenne elszökni, lógni. Még sosem látta, milyen a város hétköznap, amikor dolgoznak az emberek. Milyen lehet ilyenkor a Tiszapart? A rakpart? Kik mászkálnak ott ilyenkor? Az ügyeletes megint kiszól, hogy el fog késni, és ekkor már ő sem meri tovább húzni ezt a tétovaságot, ezt az apró szabadságot itt az iskola előtt. És azonnal el is múlik a nyugalom, ez az őszi melankólia. Sári ott várja az öltöző szekrényeknél. A Lévis farmerjában van. Olyan ragyogó kék az a nadrág, hogy temperával sem lehetne lefesteni. Mintha köszönni sem köszönne, csak támasztja az ajtót. Vera zavarba jön. Ezért mindjárt beszélni kezd. Úgy érzi, mintha magyarázkodnia kellene. Nem győzi hangsúlyozni neki, mennyi baj és veszekedés lett a mentőzésből. hogy ő mennyire kikapott a mamától és a papától is a baleset miatt, ahelyett, hogy vigasztalták volna. Sári nem szól. Hallgat. Jelzőcsengetés van. Valamiért hosszan berreg. Jóval tovább, mint szokott. És ekkor megemlíti a vaníliás karikát. Nem is érti, hogy miért, de elmondja, hogy szombat délelőtt még azt is kibontotta a mamája az ő megkérdezése nélkül, pedig az az ő kedvence, és arról ő dönt. Ilyen korábban még nem fordult elő. Nem mond semmi más, csak ennyit, és amikor kimondja, még nem is érzi úgy, hogy elszólta volna magát, hiszen a süteménynek és Józsefnek semmi köze egymáshoz, és igazából utólag sem érti, hogy Sári milyen fondorlattal jött rá ebből, hogy a fiú járt náluk, de annak lángba borul az arca, és engesztelhetetlen gyűlölet van a tekintetében. Eddig hallgatott. Legfőjebb csak sértetten és nyeglén bólogatott. De ekkor szinte megpördül. Volt nálatok? Kérdezi, és sípolva, zihálva veszi a levegőt. Kicsoda? Értetlenkedik Vera, és érzi, hogy elpirul. Ne jázd meg magad! Sziszegi Sári, és meglöki. Vera nekiesik az öltöző szekrénynek. Annyira meglepődik, hogy még haragudni is elfelejt. Nagyon jól tudtad, hogy mennyire tetszik nekem, kiáltja Sári. Igaza van anyunak. Te egy alamuszi dög vagy. Ez elsőre olyan, mint egy írtózatos tördöfés. Sári pontosan tudja, hogy Vera nem bírja elviselni, ha csúnyát mondanak róla, ha nem szeretik, az neki mindennél jobban fáj, és ez most is így van, de valamiért mégsem egészen, mert valamitől van ereje arra gondolni, hogy ez nem igaz. És hogy Sári csak azért mondja ezt, mert bántani akarja őt. Feltámad benne az indulat, ő is meglöki a lányt. Sári is nekiesik a váltócipős szekrénynek. Talán egy kicsit be is veri a fejét, de igazából semmi baja nem lesz. Mégis akkora patáliát csap, hogy Tátrai Vera, kitűnő tanuló, a tavalyi év egyik kitüntetettje, jó tanuló, jó sportoló, az egész alsó tagozatból elsőként szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetőt kap. Futótűzként terjed a hír. Vera arra gondol, még haza sem fog érni, már tudni fogják a szülei. Ám ami még ennél is rosszabb, az egész osztály Sári pártjára áll. Aki hol az egyik, hol a másik lábára sántít, és a karját is húzza, de Vera látja, hogy semmi baja, látszik a szemén. Vera azt is látja rajta mindig, amikor tényleg fáj a hasa, és azt is, amikor csak nincsen kedve úszásra vagy lovastornára jönni. Sári neki nem tud hazudni. Vagy nem elég jó színésznő, vagy ő ismeri túl jól. A menzán Vera egyedül eszik. Látványosan nem ül oda az asztalához senki, és ez borzasztóan fájna neki, ha nem kellene rémülten azt figyelnie, mikor jön már ebédelni József. Az alsósok külön épületben vannak, de a menza és a napközi közös. Ebédidőben és délután lehet látni a fiút, és ő minden nap látja is, de most nem jön. Vera érzi, hogy mindenki őt nézi, mutogatnak rá, mintha sokan a figyelmeztető szót sugdosnák a másiknak. József még mindig sehol. Az osztályából már mindenki lejött, csak ő nem. Ez kibírhatatlan. Vera lassan kanalazza a tojáslevest. Máskor szereti, mert tojás ugyan nem sok van benne, de jó köményesre főzik, ám most csak nyammog. Még mindig semmi. Mi a fene történhetett? Abból, ahogy nyílik a fehér rácsos ajtó, tudja, hogy ő az. Verának majd kiugrik a szíve. Amikor tényleg József jön be a menzára, és Vera biztos benne, hogy a fiú őt fogja észrevenni először, hiszen világít a boldogságtól, és rúg kapál a szíve, és itt ül egyedül rávárva, de oda sem pillant, csak megy egyenesen a kiadó ablak felé, kezet sem mos, csak dobálja a kést meg a villát a műanyag tálcára. Utálom ezt a moslékot, kiabálja be az ablakon. A szakács nénik ráförmednek, hogy takarodjon kifelé. József tovább szemtelenkedik. Ki van fizetve? Veti oda. Aztán, amikor elindul, az első ablaktól még visszaszól. Ez a lisztes lötty egy zlotyit sem ér. A tanári asztalnál csak Etelka néni ül. Úgy tesz, mintha nem hallaná a szemtelenkedést, de Vera látja a hátán, hogy megváltozik a tartása. József csak másodikat vesz, pörkölt van csőtisztával és savanyú. Ez már döfi, közli fennhangom. Vera azon tűnődik, hogy néhány napja még mennyire gyűlölte ezt a parádézást. Most meg mindjárt belehal, ha a fiú nem veszi észre. és ezen el kell gondolkodni, mert igazából neki most sem tetszik ez a viselkedés, akkor meg hogyan lehet az, hogy valami úgy tetszik, hogy nem tetszik? József ekkor fordul végre az asztalok felé. Vera kanala a levegőben marad. A fiú még mindig csak kutat, mindenhová néz, csak ő rá nem. És már meg is indul egy másik asztal felé. Verát összerántja egy maró fájdalom. A fiú már majdnem odaül az ötödikes galerihez, a lábát már emeli, kirántja a széket, ahogy szokta, amikor oldalra fordul, meglátja őt és felragyog. Eltűnik az arcáról a verekedős, gonosz József, és a másik József lesz ott. Ugyanolyan hanyag mozdulattal visszarúgja a széket, és elindul feléje. Nem szól semmit, rá se néz. Nem is köszön, csak leül mellé, és lapátolja befelé a pörköltet. Néha lopva egymásra pillantanak. Vera hallja, hogy nyel. Egy másik ötödikes fiú oda akar ülni hozzájuk, József felnéz. Neked van osztályfőnökid? Kérdezi. Nincs, feleli rémülten a fiú. Ide csak az ülhet, akinek van. József mondatát mindenki hallotta. Az egész ebédlő. A negyedikes napközis csoport. Az ötödikesek. Csak az ülhet ahhoz az asztalhoz, akinek van osztályfőnöki figyelmeztetője. Uzsonnakor is ketten ülnek ott, mindenki őket nézi. Különös, csiklandozó érzés. Nem egyértelműen jó, mert van benne valami hamis, helytelen. És annak a mama nem örülne. Vera mégis kiválasztottnak érzi magát, és ez még sohasem fordult elő. Ezzel együtt az uzsonna már nyomott hangulatban telik, hallgatnak. Valaki nyitva hagyja az utcai ablakot. Két asztal mélységig bevágja a szél a függönyt. A sárgás zsírfoltos anyagot csapkodja. Verdesi a húzat. Olyan, mint egy sérült madár. Verának eszébe jut, hogy elmeséli Józsefnek, mennyi minden megváltozott egy csapásra. Most már nincs az egész negyedik osztály ellene, mint reggel, illetve a fiúk már nincsenek. Végső Dani meg a lassú ikrek, vagyis a banda vele akar barátkozni, meg a bénább lányok is, Vakarcs meg Pápaszemes, szóval már nem mindenki a magát sajnáltató Sári körül toporog, és mindez József egyetlen mondatának a hatására történt. De olyan zaj van, csattog és csikorog a villamos odakint, autók dudálnak, és a függöny is csak néha csitul el, olyankor, mintha elmúlna a haragja. A tanári asztalra fekszik, aztán amikor már kicsit nyugodtabb lenne az ebédlő, megint felhorgad a szél. Mint amikor kutyák ugranak a vaskapunak a kertvárosban. Vera egyedül megy átvenni az utcai cipőt. A többiek sehol. Olyan üres a folyosó, mintha tűzriadó lenne. Benéz az osztályba. Egyedül Jakab van bent. Egy padon ül. A feneke alól a földre csúsznak a füzetei. Eszik, amikor ránéz, vigyorog. Látszanak a fogai között a paprika darabok. Vera felkapja a táskáját, elindul. Hát, ha már őt is várja a mamája a portánál. Ez a remény picit feldobja. Próbál nem foglalkozni semmivel. Ezzel az űrzavaros nappal, a nyomasztó délutánnal. A lépcsőfordulóban ott vár József. Komor. Mondani akar valamit. A kezét tördeli, koszos a körme, de nem csúnya, sőt, biztosan a gödör földje van ott, gondolja Vera, és bólogat, hogy tessék, mondja csak. Elindulnak lefelé a lépcsőn. Verára rátör a szomorú izgulás, megsimogatja a lépcsőfordulónál a falat, segítsél, suttogja magában. József lengyelül kezd beszélni, ezen maga is meglepődik, megrázza a fejét, mintha most ébredne, izé, mondja. Mit mondtál, kérdezi Vera. Semmi, mondja a fiú, csak hogy figyeljél rám. Vera bólint, leérnek a kapuhoz. József kinyitja előtte az ajtót. Kilépnek a sugárútra. Verebek fürdőznek a járda és az árok között a porban. Úgy lögdösik egymást, mint a gyerekek az udvarom. Nem szabadna velem barátkoznod, böki ki József. Megáll. Vera hallja, ahogy az ütőerek ütemesen kopognak a saját fülében. A fiú mögött a Vitéz utca sarkán most zár be a fodrász üzlet. A nagyfenekű asszony húzza le a rolót, idegesítően hangos. Vera mutatja a kezével, hogy József várjon, mert semmit sem hallani. Úgy emeli fel a tenyerét, mintha ötöst akarna adni. A fiú nem érti, mit akar, de egy pillanatra hátranéz. Őt is zavarja a zaj, aztán ahogy visszafordul, talán ösztönösen vagy lendületből, megadja az ötöst. De nem belecsap, csak lágyam, mintha táncolnának. Egy pillanatra odaérinti a tenyerét. Vera elmosolyodik. Egy pillanatra elfelejti, milyen nyomasztó monológba kezdett József. Olyan hangulata lesz, mintha egy rajzfilmben lennének. Most nem fekete-fehér a kép, éppen ellenkezőleg. Minden rajzolva van. És bólogatnak a lámpák. A járda mellett a fák. Trillázva táncolnak az erezbe hult faágak között a cinkék. És ebből persze egyik sem igaz, de Vera, ha akarja, tudja így látni. Ha résre húzza a szemét, szinte becsukja, akkor el tudja képzelni, hogy képregény lett a városból. Közben magában némán Józsefhez beszél. Úgy érzi, okos dolgokat mond. Választékosan fogalmaz. A fiú minden rossz érzése csak a távolság miatt lehet, és nyilván azért ilyen bizonytalan, mert itt minden annyira más. És neki meg honvágya van. De igenis akkor csinálja jól, ha ragaszkodik az otthoni dolgaihoz, és majd elfogadják így, amilyen. Előbb-utóbb. Mert ő jó ember. Jó ember vagy. Ezt mondja fejben Vera. És egy kicsit furcsálja a megfogalmazást, mert ő gyereket mondana rendesen, de az nem azt jelenti, mint amire gondol. Ebben meg is állapodik magával, hogy ez akkor így helyes. Jobb, ha embert használ majd. Mindeközben valójában csak egy fáradú lanyha mosoly van az arcán. A fiú megint megáll. Láthatóan folytatni szeretné, ami nem jó. Mert már megint savanyú képet vág. Vera azt kívánja, bárcsak József ne mondana semmit, és ők így maradnának némán örökké ott abban a pillanatban. Amikor oldalról, mintha csak álmodná, a mama ilyet kiabálását hallja. De hiszen elfelejtette megvárni. Egyszerűen kisétáltak a kapun. Nem is emlékszik, ült-e a portásfülkében valaki, de mindegy is, neki nem szabad egyedül hazaindulnia. Ilyen még sohasem történt, elfelejtett ott maradni, eljött az iskolából, és ekkor a mama már ott is van mellettük a Vitéz utcában. József elengedi a kezét, Vera sejti, sohasem fogja megtudni, mit akart mondani a fiú, ami talán nem is baj, és ekkor, noha még soha az életében nem bántotta, a mama felpofozza. Hallotta már ezt a szót. Értette is, mit jelent, de szinte lehetetlennek tűnt, hogy vele szemben használják. Ő szereti a szobáját, imádott lenni, furcsa, hogy az a büntetés, hogy nem mehet ki onnan. Szobafogság. Neki keseredik, de aztán rájön, hogy Józsefet akkor sem láthatná, ha átmehetne a nappaliba vagy ki a gazos udvarra. Akkor meg mindegy. Ez a felismerés megrémiszti. Hogy lehet az, hogy minden valakihez képest van? Eddig ilyen nem volt. És ha őszinte magához, biztonságosabb is volt úgy. Megnyugtatóbb. Így rettegni kell mindig, mert nem lehet tudni, hogy vajon a másik mit gondol. Vajon Józseffel is ennyire megváltozott minden? Lehet, hogy a fiú csak akkor törődik ő vele, ha látja, ha együtt vannak. Talán máskor eszébe sem jut? Ezen hosszan gyötrődik. Az az igazán ijesztő, hogy akkor is azt kívánja, hogy Józsefnek legyen jó, ha az már neki rossz. Ez mitől lehet? Hiszen az a legfontosabb, hogy neki jó legyen. A szobában hangosan ketyeg a vekker. Eddig észre sem vette, milyen erőteljes hangja van. Idegesíteni kezdi, beteszi a fiókba, de úgysem jó, valamiért így még kellemetlenebb a ketyegés. Odakint már besötétedett. Esik. Zakatol a szél. Suhogtatja az ágakat. Odaveri az ablakhoz a kövér, sárga faleveleket. Milyen lassan múlnak a percek, erre gondol, aztán egy pillanatra megint eszébe jutnak az öregek, akik behívták a vihar elől. Biztosan azért tűnődik, mert most is vihar készülődik. Valaki csönget. Többször egymás után. Türelmetlenül. Vera felpattan, azt gondolja, pontosabban inkább reméli, József az. Utólag, ha újra és újra visszajátsza magának ezt a pillanatot, biztos benne, hogy nem érezte úgy, hogy ő az, csak az akarás, a remény volt olyan erős, hogy elnyomta benne a bal sejtelmet. hiszen ha nem indult volna meg olyan gyorsan, akkor nem ő nyitott volna ajtót, akkor nem így történt volna, ami a jövőből nézve tökéletesen mindegy, sőt, igazából nem is szempont, mert nem lehet eldönteni, hogy valami jobb-e ebben vagy abban az esetben, mert az igazság és a hazugság most nem külön vannak, másutt, ahogy eddig, hanem elkeveredve. Vera villám gyorsan vágódik ki a szobából, ahol elvileg fogságban van. Ő ér a bejárati ajtóhoz először, zárva van, és nincs benne a kulcs. De úgy nyúl a papa kabátja zsebébe, hogy rögtön meg is találja, és nem csak a csomót, de a megfelelő kulcsot is. Soha sem szokta nyitni-zárni a nagy ajtót, nem is szabad neki, most mégis szinte rutinosan csinálja. És nyílik a zár. A mama már kiabál mögüle, hogy mit képzel, de ő nem néz hátra, mert rá akar mosolyogni Józsefre, hogy megint ilyen okos és bátor, hogy kitalálta, mire vágyik. A mama kiabál. Állj meg! Vera a kilincs felé nyúl. Csak felnőtt nyithat ajtót, rikácsolja a mama. És ekkor, amikor már majdnem kinyílik a hihetetlenül lassan táruló ajtó, Verának még arra is van ideje, hogy eszébe jusson, miért is tilos neki ajtót nyitni. Kislányom, hiszen honnan tudnád, ki az? És az is eszébe jut, hogy tényleg nagyon megígérte a szüleinek, és be is tartotta eddig, hogy a papa vagy a mama nélkül nem enged be senkit. Csak most elfelejtette, mint ahogy elfelejtett ott maradni az iskolában. Végül még arra is van idő ebben a hosszú pillanatban, hogy fájjon, hogy rossz legyen, mert ő nem akarja bántani a mamát, és nem feledkezett meg róla, sem a fontos szabályokról, csak most olyan furcsa dolgok történnek. És közben véget ér a másodperc. Kinyílik az ajtó, ott áll a lábtörlőn, ázottan, homlokra ragadt hajjal és kisírt szemmel Sári. Elvetted tőlem, kiabálja. Ekkorra már a mama is kiér, ott áll mellettük, így ő is hallja, amit a lány zokogva üvölt Verának. Neked a mamád, nem is a mamád!
Grecsó Krisztián Vera című regényének negyedik részét Törőcsik Franciska előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. 180 perc a Magyar Kultúra jegyében mottóval szervezett programot január 22-én a Magyar Kultúra napján a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Az előadók között volt Tud Gábor Füzéri plébános, aki Turisták és zarándokok, a vallási turizmus létjogosultsága digitalizált világunkban címmel tartott előadást. Most őt hallják.
Azt szoktam mondani, hogy minden zarándok egyben turista is, de nem minden turista zarándok. Egy árnyalati különbség van a kettő között, és a Szent Erzsébet útnak a diáin keresztül mutattam meg azt, hogy a kettő mennyire nem zárja ki egymást, mennyire hasonló, de mégis van a zarándoklásban valamilyen olyan plusztöltet, ami a turistában önmagában nincs meg. Ezeket fejtegettem ki, illetőleg a cím másik részére reflektálva, a digitalizált világban, amikor mindenki szeret otthon lenni a komfortzónájában, és a okos eszközeivel kirándul úgymond virtuálisan, és nem mozdul ki, hogy van-e létjogosultsága egyáltalán a mozgásnak. Ugye a mozgás egy alapvető teremtett képességünk, ha jó Istentől helyváltoztatásra képesek vagyunk szemben ebben a növényekkel. Adott két jó lábat nekünk az Úristen, és ha vigyázunk rá, akkor sokáig elkísér bennünket. Így az zarándokla gyakorlatilag a lábak imádsága is. És hát amikor valaki turistaként megy el a hegybe, akkor már az is egy jó lépés, egyfajta haladás, hiszen képes elhagyni a komfortzónáját, képes a határait kipróbálni és feszegetni, hogy ismereteket szerezzen, és végre jó levegő legyen, és ne csak az okos eszközein virtuálisan a neten keresztül látogasson meg különböző helyeket, vagy ismereteket szerezzen, hanem győződjön meg a helyszínről is. Ez a turista ismereteket szerez, sportteljesítményt, vagy éppen valamilyen mozgást kíván. A zarándok annyival több, hogy lelki tartalmat képvisel, valamit elvisz az útra, valamilyen terhet, van, aki felajánlja a zarándoklását egy hozzátartozójáért, egy betegért, a családjáért, az unokáért, vagy éppen volt olyan zarándoktársunk, aki azért jött el a Szent Erzsébet útra, mert nehezen engedte el az egyik családtagját, és egy elhúzódó gyászban volt, és mire Sárospatakról Kassára értünk, úgy érezte, hogy letette ezt a terhet, sikerült elengednie a hozzátartozóját. Ugyanakkor pedig hasonlóképpen, mint az El Caminón, van egyfajta lelki többlet, amit hitbeli meggyőződés vezet, illetőleg olyan lelki tartalmak, amiket otthon a normál körülmények között a komfortzónájában nem tapasztalhat meg egy zarándok. A fizikai terhelés, a fölfelé menés, a változó időjárás, az időjárás függőség, egyszer hideg van, egyszer meleg van, esőkabát és ehhez hasonlók, tükröt tartanak nekünk, megmutatják az igazi arcunkat.
Nincs rossz időjárás, csak rosszul öltözött turista vagy zarándok.
Igen, pontosan ez kispapkorunkban együtt fogalmaztuk meg szinte, amikor annak idején az évfolyamtársaddal, ugye Erdélyi Petivel elindultunk, és hát ugye vannak ugye különböző ilyen 10 parancsolatok, meg szabályok, meg egyebek, meg cserkészek 10 parancsolata, illetve a 10 törvény, amelyek megalkottuk ugye közösen a turistáknak a plusz törvényét, az, hogy már pedig rossz időjárás nincsen, csak rossz hozzáállás, vagy rossz felszerelés, vagy ahogyan Varga Béla atya mondaná, nyűgös turista. Hát mi egyikek sem voltunk nyűgösek, de megvolt a megfelelő felszerelés, de vannak olyan szélsőséges időjárási körülmények, amikor még a jó felszerelés is kevés. Ilyenkor néha bibliai példák ugranak be, és most szándékosan ugye termék megjelenítés, de nem mondom a település, mert több településen is volt ilyen, csak a bibliai nevek kedvéért. Van olyan több panzió is az Zemplénben, hogy Veronika panzió. Az egyik alkalommal az egyik települése beérve nagyon szétáztunk, és hát ugye én is fáztam, tehát is az volt az érdekes, hogy a zarándoktársak látták, hogy a pap velünk jön, és a lelkivezető nem csak a meleg kocsiból dirigál vagy valami, hanem itt jön velünk, ugyanúgy izzad, ugyanúgy sántít, ugyanúgy törli a homlokát, meg a szemüvegét is néha, meg egyéb. És amikor odaértünk egy adott helyhez, egy ilyen Veronika panzióba, kaptunk száraz törölközőt, akkor úgy mintegy a feszültséget, meg a fáradtságot feloldva elszóltam, hogy na tessék, itt van nektek a Veronika kendője. Tehát olyan dolgokat, olyan helyzeteket produkálnak a különböző időjárási vagy környezeti körülmények, amelyeket, mint lelkivezető tudom asszociálni, tudom kötni különböző bibliai eseményekhez, történetekhez. Ilyen például az, hogy az első turistákat, illetve az első zarándokokat, azokat a Bibliában kell keresnünk, hiszen ők is valamilyen isteni motiváltságból, isteni hívásra, valamilyen lelki többlet miatt vándoroltak, illetőleg hagyták el az otthonukat. Gondolok itt Ábrahámra, aki ugye úrvárosát elhagyva az ígéret földjére vándorol, ez már mondható zarándoklatnak, hiszen az Isten szándéka szerint egy isteni terv valósul meg benne. Az egyén életében a zarándoklat ugyanúgy egy isteni tervet valósít meg, amit felekezeti hovatartozástól függetlenül valamilyen vallási meggyőződéssel, hitbeli megtapasztalással egészülhet ki. Azt is szoktam mondani a zarándokoknak, ugye nagyon fontos a humor, főleg ha fáradnak és kókadnak, vagy már fel akarják adni, hogy az első zarándok az ugye Ábrahám volt, mert amikor lemaradt a fia, akkor megkérdezte, hogy hátizsákom hol van. Aztán ugyanígy Mózesnek a kivonulása is, ugye Egyiptomból, az is egy isteni cselekedet volt, egy isteni meghívásra történő dolog. Említettem az előbb a Nagy Kaminót, ugye az El Caminót, ott arra akartam kiukadni, hogy valamit viszünk a zarándok útra, és helyette valami mással térünk haza. Például a Cruz de Ferro, az majdnem fél úton van Santiago de Compostela-ba az El Caminón, és hát én ugyan nem voltam, de rengeteg úti naplót olvastam ismerősöktől is, meg nem ismerős úti beszámolókat, ahol a Cruz de Ferro, a vaskereszt egy hegytetőn van, ahová kis kavicsokat visznek a zarándokok, hogy valamit letegyenek, lezárják a múltat, a rossz múltat, vagy a sötét múltat, amitől szabadulni akarnak, és onnantól kezdve teljes teljesen megújult lélekkel, tehermentesen, megkönnyebbülve mennek az úti célig, a végcélig, Santiago de Compostelába, Szent Jakab sírjáig. Ugyanez az emblémben úgy mutatkozik meg nálunk az emblém kaminóján, hogy így nevezve a Szent Erzsébet zarándoklatot, hogy vannak olyan zarándoktársaink, akik azt mondják, hogy én turistaként jöttem ide, mert én már 60-szor megcsináltam a kék túrát és ehhez hasonlókat, meg voltam a kaminón is, és erről még nem hallottam, mert ez egy új tematikus zarándoklat, gondoltam, kipróbálom magam a Szent Erzsébet úton is, és azt mondja a megosztásban az utolsó napon, hogy turistaként érkeztem, de nyugodt lelkismerettel mondhatom, hogy zarándokként érek haza.
Nagyon... Hát ez valami, mivel meg tudja szólítani akár az egyház a ma emberét?
Igen, tehát akár az épített örökségek bemutatása közben is, ugye mindig mesélek plusz érdekességeket. Sokan kíváncsiak a Borsóhegyi katasztrófa körülményeire, azoknak is utána jártam. Ott megyünk el alatta, igen, a szlovák katonai repülőnek a szerencsétlensége is. Ugye az annak idején 20 évvel ezelőtt bejárta a világ sajtót, meg az országos hírekben is sokáig foglalkoztak vele, és ott megy el a jelzés alatta, és akkor ugye szoktunk olyat csinálni, vannak, akik szeretnének felmenni, úgymond a tiszteletüket, vagy a kegyeletüket leróni a katonák kopjafája előtt. Ezt lehetővé szoktuk tenni, úgyhogy az a csoport, aki szeretnének felmenni a Borsóhegyre, azoknak erre is van lehetősége. Tehát vannak ilyen szomorú események, amiket érint az útvonal, vagy meg szoktuk látogatni, de vannak vidám történetek is, minden zarándokút más. Hiába voltam már több mint 10-szer, vagy már lassan 15-ször végigjártam Kassáig az utat, minden évben más arcát mutatja, mindig történik valami érdekes. Ilyen vidám történet, amit nem lehet előre betervezni, hogy a 2013-as zarándokutunkon Komlóskától egy kis tacskó kutya végigkísért bennünket Füzérig, aztán mivel az egyik munkatársunk éppen a Sárospataki kutya menhelynek a munkatársa, ő intézkedett a kollégájával, hogy vigyék el a menhelyre. Ezt a kutyát elneveztük zarándoknak, mindenhova jött velünk, és zarándokot azóta egy Sárospatakon kiránduló házaspár magához fogadta, Ausztriába elvitte magával, és nagyon úri dolga van zarándoknak, már most nem hagyják zarándokolni, hanem külön szobája van, úgyhogy most ő már a virtuális térben zarándokol.
Jó volt az, ahogy fölvázoltad nyilván a tapasztalataid alapján, hogy hogyan változik át valaki turistából vagy túrázóból zarándokká a napok alatt.
Ez a többi élmény, ami érzelmileg megmozgatja az embereket, vagy úgymond a turistákat, az, hogy függetlenül attól, hogy megvan a keresztelve, vagy milyen vallású katolikus, nem katolikus, az esti szentmiséknek a hangulata, akár templomban, akár kint a szabadban, egyik kedvenc helyem a Gönczi Pálos kolostorom. Van, amikor ott szoktunk misézni, de van, amikor, ha hamarabb beérünk Telkibányára, akkor a Szent Katalin ispotájnál. És van egy külsős munkatársunk, a telkibányi erdészet vezetője, aki a hegyközi karizmatikus megújulás az állandó dicsőítés vezetője, gitárosa, Huják Péter, aki ugye kettő az egyben, tehát egyrészt dicsőítés vezető, másrészt erdészetileg is, tehát szakmailag is támogatja a nyomvonalat, akár a turistajelzéseket, vagy a útvonalnak a takarítását az ő területén, és érdekes hangulata van a gitáros énekeknek, de ugyanakkor minden műfaj, idézőjelben műfaj megtalálható az zarándokút során, hiszen amikor Komlóskáról vonulunk Erdőhorvátiba, egy erdőhorváti néni rendesen keresztaljákkal, úgy, mint a csíksomlyói búcsúban, mindig fel jön a komlóskai kereszthez, és onnantól együtt vonul a két kereszt, a komlóskaiak és az erdőhorvátiak. Ilyenkor mindig egyházi népénekeket, zarándok énekeket, búcsújáró énekeket, illetőleg különböző egyházi énekeket éneklünk, klasszikusokat, tehát nem gitárosokat, mint az esti misén. Amikor meg olyan szakasz van, akkor meg a rózsafűzért mondjuk hangosan, és azért egy településen az ott lakók számára is egy 25-30 főből álló keresztel vonuló csapat azért eléggé feltűnő, amikor éppen máriás énekeket énekel, vagy éppen hangosan mondja a rózsafűzér imádságot. Ilyenkor egy kicsit a szó pozitív értelmében a településen megáll az élet, és mindenki arra figyel, hogy most itt egy zarándok csoport megy. Sőt, még az autósok is, tehát nem dudálják le a zarándokokat az útról. Van, amikor megállnak, van, amikor félrehúzódnak, lehúzzák az ablakot, és kíváncsian néznek bennünket, és áhítattal hallgatják akár az imádságot, akár az énekeinket. Valószínűleg akár a tévén keresztül, akár élőben, vagy gyerekkorukban nagymamájukkal, ők is voltak zarándoklaton, Mária Pócson, Mátra Verebély Szentkúton, esetleg még talán gyalogos zarándoklaton is részt vettek gyerekkorukban, és valamiféle olyan lelki hangulatokat, emóciókat mozgatnak meg ezek a dolgok, amikor korábban megtapasztalt vallási élmények újra manifestálódnak, és ezáltal igénye támad felnőttként is több évtized elteltével arra, hogy újra átélje azokat az emlékeket, amiket gyerekkorában akár egy templom, egy búcsújáró hely, vagy egy bármilyen vallási dolog kiváltott benne, és egyfajta ilyen retro hajlamként, ahogyan a mai világban is ugyan elég jelentős a retro hajlam, egyfajta ilyen retro vallásosság kialakul benne, hogy újra akar élni azokat a gyerekkori élményeket, azáltal, hogy részt vesz egy ilyen zarándoklaton. Olyan is volt, hogy valaki eljött ásványgyűjteni, és azt mondta, hogy sokkal több többet kapott, mint ásványokat, tehát ő csak ásványokért jött, de az, amit ez az 5 nap jelentett neki, a lelki tartalom, az épített örökségek, a váromok, a tájkép, az időjárás, a templomok, ezek mind-mind meghatározták az ő életét, és olyan is volt, aki nem volt megkeresztelve, és a zarándoklat végére azt mondta, hogy hát első ténykedése az lesz, hogy megkeresi a saját területileg illetékes plébánosát, és ő szeretne megkeresztelkedni és egyéb, és fél év múlva kaptam a közösségi oldalon egy üzenetet, hogy jár felnőtt keresztelési oktatásra, jövőre fogják keresztelni, lesz elsáldozó és bérmálkozó 3:1, úgyhogy ennek nagyon megörültem, hogy az a fajta élmény, azok a vallási emóciók, amiket itt az egyének megtapasztalnak még kezdetben turistaként, azok tovább élnek az zarándoklat elmúltával is, és gyakorlatilag innentől kezdve ezeknek a turistákból lesz zarándokoknak, otthon folytatódik tovább a zarándoklat, hiszen az egyik El Caminós bölcsesség szerint a zarándoklás akkor kezdődik, amikor valójában véget ér.
Az elmúlt percekben Tóth Gábor füzéri plébánost hallották. Most Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallják, előadásának témája Isten léte.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez a csoport, ez egy nagyobb hittanosoknak való csoport, és de nem azt fogom bedobálni, ami az általános iskolai korosztálynak való, hanem itt egy kicsit mélyebb teológiával foglalkoznánk, és arra gondoltam, hogy az első témánk, amit egy kicsit átemélkednénk, ez az lenne, hogy bizonyítsuk be Istennek a létezését. Legelőször is, ha megnézzük a történelmi nyomokat, akkor azt veszük észre, hogy minden korosztálynak, minden kornak megvan a maga Isten hite, minden népnek megvan a maga elgondolása, akár egy természeti népről beszélünk, egy ősemberi közösségről, vagy egy dzsungelben élő ilyen kis csapatról. Mindenki valamilyen szinten hisz valamilyen följebb valóban, tehát hogy vagyok a világban én, a kis emberke, de van valaki, aki nagyobb, mint én, van valaki, aki fölöttem van, és lényegét tekintve a hit az erről szól, hogy tudomásom van arról, hogy én létezek és én élek, de ebből következik, hogy az én életem az valaki másnak köszönhető. Na most az Isten létének bebizonyítására nagyon sokféle fajta módszer van. Én 3-at fogok ma csak kiemelni. Az egyik módszer, az Isten létének bebizonyítása, ez a teológiai módszer. Honnan tudjuk, Isten van? Mert Zsolt atya azt mondta. Hát ugye így is hozzáállhatunk a dologhoz, hogy az Anya Szentlélekkel azt mondta, hogy van Isten. Hát ugye ez is egy hozzáállás, ugye? De ha belegondolunk, az Anya Szentlélekház nem akármilyen ok alapján mondja azt, hogy van Isten. Mint ahogy egy fizikatanár sem a saját elgondolás alapján mondja azt, hogy nem is tudom, na az oxigén meg a hidrogén így meg úgy kapcsolódik, hanem van egy tudás alapja, ami alapján ezt tanítjuk, ez a tudás, nem ő magának kitalál valamit, hanem ezt tanítjuk. Vagy a matek tanár is azt mondja, hogy 2 + 2 = 4. Nem az, hogy 2 + 2 = 5, mert neki az jobban tetszik, meg az úgyis több, mint a 4, hanem 2 + 2 = 4, ez a rend. Ezt tanítjuk. De mondhatnánk azt is, hogy az Anya Szentegyház is, ugye, tehát ránézünk, és azt mondja, hogy 2000 éve tanítja Jézusnak a tanítását, az igazságai, hirdeti az evangéliumot, meg nem is tudom, fordítja itt le a Szentírás, ugye itt van pont előttem egy Szentírás, de mondhatnánk azt az első lépcső, hogy az Anya Szentegyház hirdeti, hogy van Isten. Ez is egy nagyon jó bizonyítási alap, de az a baj vele, hogy hát ez nem sok embernek mond valamit. De a legtöbb embernek ez nem mond semmit. Az Anya Szentegyház mit foglalkozik ő a pápával, mit érdeklődik, mit érdeklődik a püspök, mit érdeklődik a pap, hát ő el van a kis életében, hát ugye ezen túl is lép. A második pont, ahol tudjuk bizonyítani Isten létét, ez a történelmi alap. Ez azt jelenti, hogy a történelmünkben felismerhető az Istennek a munkája, hiszen Jézus Krisztus egy valóságos történelmi személy. Nem akárki, ez történelmi tény, hogy valóban az akkori római birodalom által elfoglalt júdeai területen, egy Betlehem nevű faluban megszületett Jézus 2020 évvel ezelőtt, egy Jézus nevű úriember, aki később mint tanító dolgozott, illetve hirdette az igét Izraelben és környékén, valóban éveken keresztül itt a, akár a Szentírással belenézünk, vagy csak egyszer megnézzük a történelmi nyomokat, amik ugye megvannak, ezek a vatikáni levéltárban, vagy nem is tudom hány múzeumban vannak őrizve ezek a nyomok, amik az évszázadokon szépen visszavezethető, hogy mikor, melyik évszázadban hogyan hittek ebben a Jézusban, hogy ez a Jézus valóban létezett, hogy ez a Jézus valóban meghalt, Heródes valóban létezett, aki fejegyezte, ugyan viszont Tacitus, vagy melyik történet író, hogy Betlehemben és környékén nagyon sok gyereket megöletett, vagy Pilátusról, ugye történelmi tény, hogy ő létezett, Pilátus, római helytartó volt, történelmi Rómának a léte, vagy éppen a keresztény üldözések, Nagy Konstantin császárnak a léte, aki a kereszténységet államvallásra tette, és ugye ez egy történelem vonalán szépen végigmenve, visszamenve, eljutunk arra pontra, hogy Jézus valóban itt volt köztünk, és valóban eljött közénk. Na de ki volt ez a Jézus? Ugye? Na most itt már ugye, hát mondjuk úgy, hogy bekavar egy kicsit a hit, bekavar egy kicsit a történelem, vagy éppen az időnek a múlásából fakadó esetleges tévedések, vagy félreértelmezések, és ugye azt látni kell, azt tudni kell, hogy Jézus létét az embere válogatja, hogy ki hogyan értelmezi. Ugye a katolikus egyház úgy értelmezi, hogy Jézus nem más, mint a mindenható Isten egyszülött fia, valóságos Isten. És hogyha Jézus ugye imígyen valóban létezett, valóban meghalt, valóban föltámadt a halálból, akkor valóban Isten fiának kéne lennie, akárki nem lehet. Biztos, hogy az Úr akkor nem csak egyszer tette volna meg ezt, hogyha bármelyik ember, mert Jézus csak egy egyszerű ember lett volna, akkor bármelyik kvázi, bármelyik embert kiválaszthatta volna, de nem. Innen következik, hogy ez a feltámadásból következik, hogy Jézus léte valóban Istenhez köthető, Jézus maga valóban Isten. Ugye a csodák, amiket leírnak róla, vagy az egyházban található egyéb csodák, amik történnek minden mai napig a világban, hány meg hány olyan csoda történik, ami Jézushoz és az ő egyházához köthető. Lourdesban csodás gyógyulások, Fatimában csodás gyógyulások, a szentek, illetve szentek csodálatos megmaradt testei, ugye Szent Ritának, Pió atyának, vagy Lourdesban ugye megnézhető Benedettnek a teste, ami 200 éve ott fekszik és nem bomlik el, nincs balzsamozva, nincs nem is tudom mumifikálva, hanem mintha csak aludna. Tehát ezek a csodák, amik a katolikus egyházban megtalálhatók, ezek bizonyítják, hogy ezek a csodák mögött valaki van, valami van, ami ezekre a csodákra képes. Vagy például a kromoszoma szám, ugye, ha nem is tudjuk, most úgy elmondom, hogy hogyan szokták leellenőrizni, hogy ez oltári szentgyi csoda valóban csoda. Hát úgy, hogy megnézik a kromoszoma számot, és kiderül, hogy az a hús, ami korábban kenyér volt, és hússá, vagy esetleg az a bor, fizikálisan bor, ami vérré változik, az mennyi kromoszómát tartalmaz. Mert ugye az átlag ember kromoszómája 22 az apától, 22 az anyától, meg egy X az anyától, meg egy X vagy egy Y az apától, ugye a nemet dönti el. Pont rosszul mondtam, Y van az anyukánál, és vagy X vagy Y van az apukánál. Tovább. És az a lényeg, hogy ezekben az oltári szentgyi csodákban az egyforma, hogy a kromoszoma számok megegyeznek, de nem 46. Ugye nekem is 46 kromoszomám van, 22 apámtól, 22 anyámtól, meg egy X, illetve egy X vagy egy Y. Na most az oltári szentgyi csodáknál csak 24 kromoszoma van, ami elvileg lehetetlen. De ha a Bibliát megnézzük, akkor nagyon is lehetséges, mert Jézusnak nincs földi apja. A földi apai rész az hiányzik, az anyai rész az megvan. Na most ugye ez is egy bizonyíték arra, hogy a Jézus története az valóban a Bibliában megegyező, mert Jézus nem földi apától, hanem a Szentlélektől fogan. És ugye megmagyarázhatatlan módon ott akkor elvileg egy Y kromoszóma, egy X vagy Y kromoszóma elég az élet elindításához, csak ezt nem tudjuk megcsinálni ma sem, ugye, mert azért nem lehet, hogy vagdalni ollóval a géneket, de Máriánál ez működött, és azért működött, mert nem akárki csinálta. Tehát ez is egy bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Na most ugye ez is egy olyan pont, hogy ez is könnyen túl lehet lépni. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát őt ez igazából nem érdekli, az egyház mit hirdet meg, hogy hát hol vannak csodák, nem látott ő egyet se, nem fog ő azért elmenni Lourdesba, hogy lássa Benedettnek a testét, vagy nem is tudom, nem fog elmenni egy oltári szentgyi csodához, mert ő most kíváncsi. Biztos, hogy nem fog a szobájában a Szent Szűznek az ikonja elkezdeni könnyezni, hogy ő higgyen. Tehát embere válogatja, hogy ezeket az egyházban található csodákat, ezeket a történelmi tényeket, ezeket mennyire fogadja el. A harmadik rész, amiből tudjuk bizonyítani Isten létét, ez pedig a világnak a léte. Na most a dolog ott lesz izgalmas, hogy a világunkban tapasztalható fejlődés. Ez így van. Ez nem azt jelenti, hogy mi valóban a majmokból fejlődtünk ki. Ez azt jelenti, hogy valóban megtapasztalható a világban olyan szintű változás az élő lények életében, amilyen a mondjuk így egy külső beavatkozásnak az eredménye. Például Olaszországban az egyikén a viaduktnál, ilyen autópálya összekötő hídnál rengeteg fecske fészkelt, és elkezdték vizsgálni ezeket a fecskéket, és kiderült, hogy annál a hídnál élő fecskék, mivel az autók között kellett ott lavírozgatni a kis fecskének, kiderült, hogy az a fecske, amelyik ott él, annak a szárnya rövidebb lett. Egyszerűen azért, mert a rövidebb szárnyal jobban lehet lavírozni, jobbra is, meg balra is, ott a sebes autók között. Jó, a fecske nem tudja, mi az a autó, meg mi az a sebesség, a fecske csak enni akarja a szúnyogot, de a dolog érdekessége az, hogy azok a fecskék maradtak életben, amelyiknek rövidebb a szárnya. Tehát ez egy ilyen tudományos érdekes vizsgálat volt, ami pont arról szólt, hogy van valamilyen szintű evolúció, de nem, ez már a Hawking, ez a híres fizikus, na mert eszembe fog jutni az időtörténetét, ő írt a Hawking. A Hawking is azt mondja, az evolúcióra nincs elég idő. És ha megnézzük a világunkat, valóban van benne változás, ez tény, van benne evolúció, de az is egy tény, hogy a világnak a léte, tehát a világban található rend, az nem lehet a szerencse eredménye. Ugyanis, ha a szerencsére akarjuk alapozni, az evolúció az nem más, mint szerencse. Ki az, aki szerencsés? Nem arról szól, hogy ki az, aki erősebb. A háborút sem az éli túl, aki erősebb, hanem az éli túl, aki szerencsésebb. Mert van, aki túlél a 76 bombatámadás, valaki meghal egy nyilvesszőtől. Tehát az evolúcióban a szerencse az nagyon sokat dob a dolgon. Na most, hogyha a világunkban azt nézzük, hogy a mi világunk csak a szerencse eredménye, ez a zseniálisan összerakott, és valóban szép világ, ahol fantasztikus virágok, meg növények, meg lehetőségek, meg azért tényleg minden a helyén van, azt tudjuk mondani, hogy ez a világ, ez a szerencse eredménye, az elég igazságtalan. Mert ha megnézzük, mennyi az esélye annak, hogy nekem van itt egy kocka a kezemben, mennyi az esélye annak, hogy én egymás után ezzel 5x6-os tudok gurítani. Az esélye megvan. Az kijelentjük, az esélye ennek megvan, de ha én neki elgit gurítgatni, hát ez csak egy 5-ös lett. A következő az csak egy 1-es lett. Annak nagyobb esélye van, egymás után két egyformát gurítok, ez például csak 4-es lett, most ez is egy 4-es lett, most egy második 4-es, jön egy harmadik 4-es. Jött egy harmadik 4-es, most éppen szerencsém volt, ugye, most éppen jön egy negyedik 4-es, na lássuk. Hát ez egy 5-ös lett, tehát az van, hogy ahhoz, hogy véletlenül olyan szintű élőlények kialakulhassanak abban a káoszban, ami a Földön volt néhány milliárd évvel ezelőtt, a viharokkal, meg a nem is tudom, tehát akár egy becsapódó meteorral, vagy a dinók után, annak elenyészően kicsi. Akármennyire azt mondjuk, hogy van rá esély, abban, hogy a káoszban egyszer csak kialakuljon a rend, csak úgy magától véletlenül, és szerencsénk legyen, annak horribilisan kicsi az esélye. Tehát azért ezt látni kell, hogy a világunknak a léte, az, ha csak az evolúcióhoz kötjük, a változáshoz kötjük, és a változásból fakadó javuláshoz kötjük, akkor horribilisan kicsi az esélye annak, hogy egy olyan sejt kialakuljon a Földünkön, amin azt tudjuk mondani, hogy él. Tehát egy nagyon egyszerű, hétköznapi, egyszerű, borzasztóan egyszerű kis sejtet tessék elkezdeni, ami épp, hogy úszkál egy kis tócsában. Tehát annak is, hogy csak az kialakuljon, nem magamról beszélek, csak az a kis bogyóka, a kis sejt falával, meg a kis gyomrával, tehát annak is, csak annak a kialakulása olyan horribilisan lehetetlen, hogy azt nem tudjuk egymás mellé rakni. Tehát valakinek az egészet el kellett kezdenie. Ez olyan, mint ahogy ez a kocka, ugye ezt már az előbb használtam. Tuti millió, hogy nincs a világban kockafa, ahol ilyen kockákat lehet róla termelni, szépen szeregetni lefele vödör számra a hatodalos kockákat, hanem van valahol egy gyár, nem tudom, hogy hol gőzöm, nincs, valahol van valaki, aki ilyeneket gyárt. Tehát azt kell látnunk, hogy a világban található rend nem úgy megkérdőjelezi az Istennek a létét, hanem bebizonyítja az Istennek a létét. Mert az a rend magától nem tud kialakulni. Tehát én úgy hiszem, hogy ebből már látható, hogy az világ létéből, a világban található rendnek a létéből rácsodálkozhatunk egy rendezőre. Nevezzük akárhogy. Tehát most van, aki Allahnak, van, aki Istennek, van, aki Jahvénak, tehát ahogy akarjuk, úgy nevezzük. A lényeg az, hogy van valaki, aki mindent a helyére rakott. És ki se kellett hozzányitni a Bibliát. Ebben az órában egy kicsit erre szerettem volna rávilágítani, hogy igen, Istennek léteznie kell, a világ rendje bizonyítja az Istennek a létét, és én ebben a rendben meg kell, hogy találjam a helyemet. Nem egy könnyű dolog beismerni, hogy van valaki, tehát vagyok én, aki azt hiszem, hogy én vagyok a világ közepe, és büdös ő nem. Nem én vagyok a világ közepe, sőt, még a sarka sem vagyok. Mert van valaki, aki fölöttem van, és ezt be kéne ismerni, hogy van Isten. És ha van Isten, akkor logikus módon milyen ez az Isten? Ez lesz a következő témánk, és én hadd kérjem azt, hogy vegyük elő a pénztárcánkat, és legyen benne valamennyi pénz. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ennő nevében is búcsúzom önöktől. A bemondót Klész Beátát hallották.